Isten igéjét az apostolok cselekedeteiből olvasom. A 17. verstől egészen felolvasom a 42. versig terjedő szakaszt, és ebből kiemelek majd két verset, illetve pár verset. Hallható vagyok? Jó. Ekkor azonban megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és féltékenységtől eltelve elfogták az apostolokat, és börtönbe vetették őket. De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik: menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek, ennek az életnek minden beszédét. Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap és kísérete, összehívták a nagy tanácsot, Izrael véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönbe, ezért visszatérve jelentették. A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit nem találtunk. Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek és ezt kérdezték: miként történhetett ez? De valaki odament és jelentette nekik: íme azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban és tanítják a népet. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték, és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, tudnélik Jézusnak a nevében, és íme egész Jeruzsálemet betöltitek tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki. Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki ezeket az embereket. Azután így szólt a nagy tanácshoz: izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel, mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki. Csatlakozott is hozzá, mint egy 400 ember, de végeztek vele, akik pedig bíztak benne, azok mind elszélettek, és az ügyük semmivé lett. Azután felkelt a galileai Júdás az összeírás idején. Sokakat állította maga pártjára, de ő is elpusztult. Akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom: hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá, behívatták az apostolokat, megveredték őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és elbocsátották őket. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. És nem hagytak fel a naponkénti tanítással, a templomban és házanként, és hirdették, hogy Jézus a Krisztus. És kiemelnék egy verset, ugye itt a 27. versben volt, hogy bevitték, és a nagy tanács elé állították őket, elmondják, hogy szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak az embernek a nevében, és a Péter és az apostolok így szólnak: Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek, Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Ámen. Amikor elolvastam ezt a szakaszt, akkor nekem az jutott eszembe, hogy nagyon sok mindent ki lehet emelni ebből, ez egy hosszú szakasz, ráadásul nem is olvastam még föl a mai napra kijelölt egész szakaszt. Van itt szó mindenről, jelekről, csodákról, tanúságtételről, bátorságról, mindenről. Nekem a bátorság tűnt fel, és érdekes az, hogy ugye itt egészen a 4. a 7. fejezetig arról olvasunk az apostolok cselekedeteiben, hogy kivégzik a korai keresztényeket, hogy megveretik őket, hogy üldözik őket. Tehát végig az ellenállásról szól ez a pár fejezet. Ugye szembenéznek különböző megpróbáltatásokkal, István megkövezik ugye a diakónust, és sorolhatnánk. De ez nem csak egy elszigetelt eset, ugye egészen innentől kezdve, az apostolok cselekedetei, 300 évig a kereszténység illegalitásba szorult, és a keresztényeket üldözték. 300 éven keresztül üldözték, kivégezték, megölték, tömegmészárlások, tudjuk. Történelmi tény ez is, és történelmi tény az is, ahogy a keresztények ezeket a szenvedéseket viselték. Ugye olyanokat olvasunk korabeli beszámolókból, hogy végig keresztre feszítik őket, és ők meg áldást mondanak azokra, akik gyalázták őket és keresztre feszítették őket. Olyanról is olvasunk, hogy az arénába beküldik őket tömegesen, férfiakat, nőket, gyerekeket, babákat, és az oroszlánokat rájuk engedik. És ők meg énekelnek, zsoltárokat énekelnek. Mert micsoda bátorság ez, és honnan táplálkozik ez a bátorság? Tehát ez egy egészen elképesztő viselkedés. És az az érdekes, hogy olyan szintű ellenállásba ütközött a korai kereszténység, és mégis olyan szintű növekedést produkált, hogy ezt a kettőt nagyon nehéz összehozni, hogy ez hogyan történhetett meg. Tertullianus egyházatja mondja, második századi egyházatja, észak-afrikai, ő mondta azt, hogy a vértanúk vére a kereszténység magvetése. Minél jobban pusztítják, üldözik őket, annál többen lesznek. És ez, hogy most, ha már akarom ezt vonatkoztatni, nem az európai kereszténységre, ami alapvetően, és itt tisztelet a kivételnek és bizonyos gyülekezeteknek, de mondjuk megnézitek Nyugat-Európát, Skandináviát, ami olyan, mint egy lábvíz, tehát már mindent és mindennek az ellenkezőjét aláírnak, és mindent eladnak kereszténység címen, de megnézitek a keleti keresztényeket, Szíriában, Irakban, Afganisztánban. Tehát, hogy mit állnak ki a keresztények napi szinten, milyen szenvedéseket. És volt az egyetemi gyülekezetben egy meghívott vendég, úgy hívják, hogy Asif Mal, és egy olyan szervezetnek volt a védnöke tulajdonképpen, vagy a vezetője, amelyik a közel-keleti keresztényeket akarja támogatni pénzzel, szervezeti úton, nyugat-európai kapcsolatokkal. És ő mondott egy ilyen adatot, nem emlékszem rá pontosan, hogy az elmúlt 100 évben több keresztényt öltek meg, mint előtte összesen. Tehát nekünk úgy tűnik, hogy a korai keresztények valami irgalmatlan nagy ellenállásba ütköztek, miközben ez jelenleg is folyik. Ez jelenleg is folyik, erre így gondoljunk. És azt látjuk, hát ezt a felvételekből látjuk, hogy ezek a keresztények áldást mondanak az üldözőikre. Tehát ez valami elképesztő bátorság. Itt is azt látjuk, hogy elfogják az apostolokat, aztán börtönbe vetik őket, és utána kiszabadulva onnan rögtön visszamennek a templomba és tanítanak, majd megint a nagy tanács elé vezetik őket, ahol megint elkezdenek prédikálni, aztán Gamáliel tanácsára, aki egy nagyon bölcs ember volt egyébként, elengedik őket, de előtt azért jól megveretik őket, és utána megint elmennek prédikálni. Tehát ezeket nem lehet leállítani. Azt olvassuk, hogy nem hagytak fel a naponkénti tanítással. Meg ilyeneket is olvasunk, hogy örömmel távoztak a nagy tanács színe elől. Tehát ez egészen elképesztő. És én erre kerestem igazából a választ, hogy honnan van ez a bátorság, és miből táplálkozik. És három pontban, az egyik, hogy milyennek a bátorságnak a természete, a másik, hogy milyennek a forrása, miből táplálkozik, és a harmadik, hogy mi hogyan válhatunk ilyen bátrakká. Ugye arról olvasunk a 33. versben, azok pedig ezeket halván fogukat csikorgatták, tudnék a nagy tanács, arról tanácskoznak, hogy megölik őket. A tanítványok tisztában vannak vele, hogy olyan emberek előtt állnak, akiknek egyetlen egy céljuk van, hogy őket elpusztítsák. És ugye azt mondja Péter apostol a többi apostollal együtt, 29. versben, ez egy meghatározó vers, gondoljatok bele, Istennek kell inkább engedelmeskedni, és nem embereknek. Tehát ez a motto, keresztény életünk motto. Istennek kell inkább engedelmeskedni, és nem embereknek. Ott állnak, meg akarják őket ölni, és nem törődnek vele, és mennek. Mi ennek a bátorságnak a természete? Mi ez a bátorság? És azért én most ezt hősiességnek hívom, Ennek vannak ennek a szónak más konnotációi is, de ez az igazi hősiesség. Ez a valódi bátorság. És azon gondolkodtam, hogy miért értjük mi ezt kevésbé ma, hogy mi ez a valódi bátorság. És egyrészt azért, mert sokszor ezt a heroizmust, ezt a hősiességet leértékeljük. Gondoljatok bele, hogy a mai társadalom, mi mindannyian egy kicsit arra vagyunk már kondicionálva, hogy sztárokat imádjunk. Sztárokat. És sokszor a mai kereszténység is, amikor visszatekint az apostolokra, visszagondolunk rájuk, hogy atyaék, hát ezek az emberek milyen hatalmasak voltak. Csodákat tettek, jeleket tettek, embereket támasztottak fel. Péternek az árnyékát is keresték, mert ha valakire rávetült az árnyéka, meggyógyult. A lepleit elvitték, Pál apostolnak is, mert hogy csodatevő erő van benne. És hajlamosak vagyunk úgy gondolni ezekre, hogy ha itt lennének az apostolok, ó, hát egyszerűen irgalmatlan nagy sztárok, a kereszténység sztárjai, a csodatevő sztárok. Egy picit ez van a gondolkodásunkban. De ez helytelen. Hajlamosak vagyunk ezt a sztárkultuszt visszavetíteni. Ezt nem kell. Egyébként azért mondom ezt nektek, mert a mai kereszténységet hihetetlenül jellemzi az, hogy mindenki, én ezt tapasztalom, lehet, hogy ti nem, hogy mindenki vezető akar lenni. Mindenki vezetni akar. Mindenki, tehát a kereszténység is egy piac, mert van sok keresztény, és a kereszténységet is sokan akarják vezetni, hogy sokan nézzenek föl rám, sokan hallgassanak meg engem. Ki ne szeretné azt, hogy ennyi időn keresztül ennyi ember hallgassa? Gondoljatok bele, ez egy kivételezett pozíció, és ezért sokan küzdenek, ezért sokan harcolnak. És az a baj, hogy ez a mentalitás áthatja a kereszténységet. Holott a valódi hős, és én az apostolokat valódi hősöknek tartom, hogy kiállnak és tanúságot tesznek. Tehát a valódi hős, a heroizmus és a sztárság között hatalmas különbségek vannak. Gondoljatok bele, a valódi hős csodálják a bátorságáért, a becsületéért. A hírességeket miért szeretjük, a celebeket? A tehetségükért. Az apostolok mennyire voltak tehetségesek? Egyszerű halászok. Egyszerű halászok. És mégis apostolok. A tanúságtevésük miatt. A hőst a szenvedése által tiszteljük, azt teszi őt naggyá, ezért tiszteljük őt. A hírességeket azért szeretjük, mert szórakoztatnak minket. A hősöket követni akarjuk, mert tanulni lehet tőlük. A celebek közelében meg különlegesnek érezzük magunkat. Jön valaki, és véletlenül tudok vele készíteni egy fotót, és olyan jó merő mellettem áll. A hősök másokat akarnak szolgálni, anélkül, hogy dicsvényben úsznának, a hírességek pedig azt szeretnék, hogy minél többen észrevegyék őket, és minél többen szolgáljanak nekik. A hősök nem státuszért küzdenek. Tehát az apostolok nem a kereszténység legnagyobb emberei akartak lenni. Egyszerű emberek, akik csak szolgáltak. Nem keresik mások elismerését. A hírességek meg az elismerést keresik, a prosperitást, a pénzt, hogy tiszteljenek, hogy megadjanak jutalmat. A hős, és ez a legfontosabb talán, képes feláldozni magát az ügyoltárán másokért, és a hírességek meg azt szeretnék kiélvezni, hogy mások áldozzák föl magukat értük. A valódi hősök nem vágynak dicséretre, a hírességek meg áhítoznak rá. Nézzünk körül ma egy picit, és bíztatok erre mindenkit, hogy az apostolok példájával vessük össze a mai keresztény vezetőket és a mai kereszténységet. Ez jellemzi, hogy inkább Istennek akarok engedelmeskedni, mint embernek? Hetente látom a Facebookon azokat a hirdetéseket, hogy X gyülekezet olyan kurzust indít, Y gyülekezet ilyen képzést, hogy hogyan legyél jó vezető, hogyan legyél eredményes vezető, hogyan legyél a legjobb vezető, hogyan vezessél százakat, hogyan vezessél tízezreket. Az a lényeg ezekben, hogy mindig te vagy a vezető. Miért nem indít a kereszténység, vagy ezek a keresztény gyülekezetek egy olyan kurzust, hogyan legyél az utolsó a gyülekezetbe? Hogyan legyél az, aki senki nem vesz észre? Hogyan legyél az, aki szolgál másoknak? Értitek? Ez a világi mentalitás. Ki ne akarna vezetni? Ki ne akarna vezetni? Ne vezess, szolgálj! Lehet, hogy egy senki leszel. Szolgálj! És ez a legnagyobb feláldozás. Önfeláldozás. Az apostolok nem örültek annak, hogy tízezreket vezetek, hanem a halálba mentek. 12 apostolból 11 meghalt. Válogatott módon. És az utolsó pedig egy szigeten, most nem mondok csúnyát, de élte le a hátralévő életét. Számüzetésben. Vállaljuk ezt? Akarunk vezetők lenni? Akkor vállaljuk azt, amit ők vállaltak. És akkor lehetünk jó vezetők. Tehát könnyű úgy vezetni, amikor minden rendben van, amikor nincs veszély. De mondjuk gondoljunk bele, hogy egy szíriai gyülekezetben mit jelent vezetőnek lenni. Hogy mondjuk nem megyek el, amikor jön az iszlám állam. És miért nem mész el? Mert én vezető vagyok, és felelősséggel tartozom a többiekért. Ott maradok, és meghalok. Bele se lehet ebbe gondolni. Elképesztő. Ezért mondjuk azt, hogy a bátorság hitelesíti a hőst. És ezek az emberek bátrak voltak. Nehéz helyzetekben mutatott bátorság. És nem hősködésről beszélünk, hanem arról, hogy azt teszed, ami helyes. Azt teszed, ami helyes. A veszély és a szembenállás ellenére is. És ez elég ritka ma. Most gondoljatok bele, ha megteszel valamit, amit nagyon nehéz megtenned, de azért meg kötelező megtenned, de te inkább nem akarod, de mindegy, megteszem. Megteszem, mert meg kell tennem. Az nem hősiesség, az nem bátorság. De ha senki nem várja el tőled, senki, és a veszély ellenére is te azért is megteszed, az bátorság. Ez a valódi hősies bátorság. És két dolgot említenék röviden, hogy miért nagyon nehéz ezt megérteni. Hozzáteszem azt, hogy azért, mert sokszor nem kérjük a Szent Lelket. Ez az alap. A Szent Lelket kell kérni, ő teszi tanúságtevővé az apostolokat. Addig ott várnak, tudjuk jól. Várnak ott egy helyben, meg halászgatnak, meg nem tudom, mit csinálnak. Eljön a Szentlélek, tanúságtevővé teszi őket. Vállalják a veszélyt, és kiállnak, és örülnek, és mennek. Tehát mindennek az alapja az, hogy kérjük a Szentlélek vezetés, és kérjük azt, hogy a Szentlélek töltsön be minket. De ezen túl van egy másik probléma is, van egy kulturális probléma. Az, hogy ebben a kultúránkban nem szeretjük a feketét és a fehéret. Régen voltak ezek a régi Walt Disney mesék, meg lehet figyelni. Volt a gonosz boszorkány, és volt a hősies királyfi. Tiszta sor. Van a jó, és van a rossz. És megnézitek a mai kultúrának a hőseit. Romlott, feslett hősök, akik néha a jó oldalára besegítenek, és utána visszamennek. Vagy úgy jók, hogy közben lemészárolnak tízezreket. Romlott hősök. Keverjük a feketét a fehérrel. Nem tudjuk már igazából, hogy kikivel áll szemben. És még ha filmeket nézünk, akkor azt mondjuk, hogy igen, a filmek, ott van jó, meg van rossz. De ha valódi életet nézzük, akkor hogyan tekintünk erre? Hogyan tekintünk azokra, akik kiállnak az igazságukért, akik akár társadalmi szinten? Sokszor a mai kultúra fanatikusnak tartja őket. Ha van valaki, és kiáll valami erkölcsi kérdés mellett, és megy előre, mint egy mozdony, egy idő után mindenki lekopik róla, és azt mondja, hogy jó, figyelj, nem kell ezt ennyire túlspilázni, nem kell ezt ennyire túltolni. Hagyjuk már. Állj le egy picit, nyugodj meg, szóg meg, hogy mi a helyzet, és illeszkedjél bele, simulj bele a társadalomba. Ez a hétköznapi valóság. A mai kultúra szeret mindent komplexnek látni. Jónak is, meg rossznak. Mindig mondjuk, ebben van egy kis jó, van egy kis rossz. De ami komplex, az egy idő után szürke. És ha minden szürke, akkor mit kezdünk az abszolút igazsággal? Mit kezdünk Jézus Krisztussal? Mit kezdünk azzal, hogy ő a kizárólagos út, és nincsen rajta kívül más? Nincsen más vallás, nincsen más út, semmi más. Egyedül Jézus Krisztus, és pont. Ugye, ilyenkor már jobban érzékeljük. Küzdünk érte? Küzdünk ezért? Miért lenne számunkra fontos egy szürke világban az, hogy megtaláljuk a hamisítatlan igazságot, és bátran kimondjuk? És ne elkenjük, meg ne kimagyarázzuk, meg ne ferdítsük, hanem ragaszkodjunk hozzá. De ez a kulturális probléma, és van egy személyes probléma is. Tudjátok mi? Az, hogy erre a hősiességre hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint ez egy nagyon ravasz kimagyarázás, mint amire csak néhányan kaptak elhívást. Majd is volt nekem egy ilyen beszélgetésem, pont ez volt. És mondtam, hogy ezzel ki kell állni, és ezt meg kell mondani. De honnan tudod, hogy te erre kaptál elhívást? Hát honnan? Hát a Bibliából ott van az, hogy Krisztus meghalt, feltámadt a halálból, elküldte az ő Szent Lelkét azért, hogy menjetek el a világ végére, és tegyetek tanúságot róla. És akkor mondom, menjél, tegyél tanúságot róla. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. És akkor valaki jön, és azt mondja, honnan tudod, hogy erre kaptál elhívást? Hát minden keresztény erre kapott elhívást. Tehát értitek? Valaki azt mondja, jó, te legyél hős, mert te erre kaptál elhívást. Én meg leszek majd egy háttérmunkás, mert én ilyen háttérmunkára kaptam elhívást. te menjél ki és prédikáld Jézus Krisztus evangéliumát, én meg csak kenem a vajas kenyeret neked, hogy te ne halljál éhen, miközben te mész és prédikálod Krisztus evangéliumát. Oké, rendben van, szükség van erre is. De mindenkit elhívott Jézus arra, hogy prédikálja, hogy elmondja, hogy tanúságot tegyen az ő evangéliumáról, hogy kiálljon az igazság mellett. Tehát ezt nem lehet kikerülni ilyen kegyes szöveggel, hogy te arra kaptál elhívást, én meg erre kaptam elhívást. Nem, mindannyian erre kaptunk elhívást. Volt a, biztos láttátok, vagy nem láttátok, de hallottatok róla, van ez a Fegyvertelen katona című film, Mel Gibson. Ugye nem hajlandó fegyvert fogni, de elmegy a háborúba. Kimegy a frontvonalba, és a tűzvonalba fel alá járva menti az embereket, veszélyezteti az életét. És megment nem tudom hány embert. És egy ilyen dologra is olyan könnyen mondjuk, hogy ő megtette, de ez százból egy. Ő megtette, de nekem nem kell megtennem, mert ő különleges elhívást kapott. Nem, nem, mindannyian megtehetjük, ez a lényeg. Ez a lényeg. És gondoljatok az élet különböző helyzeteire, amikor úgy, mint az apostoloknak, nektek is ki kell állnotok, lehet, hogy nem ilyen volumenű dolog, de amikor ki kell állnotok az igazságért. Lehet, hogy a családban, lehet, hogy egy párkapcsolatban, lehet, hogy a munkahelyeden, lehet, hogy neked bátornak kellene lenned. Itt nem konfliktuskeresésről beszélünk, hanem bátorságról, hogy kiállsz az igazság mellett. És nem vagy az. Lehet, hogy az egyházban, valakivel szemben, egy felettessel. És nem vagy az, mert félted a helyed, félted a státuszod, félted azt, hogy mi lesz veled, és ez mindig ott van mellettünk. Pedig ismered az igazságot, és ki kellene mondanod. Lehet, hogy te vagy egyedül az, aki rálát a dolgokra. Lehet, hogy te tudod egyedül kimondani. Kimondod? A Szentlélek vezet arra, hogy kimond. Ha meg nem mondod ki, akkor miért nem teszed meg? Mitől félsz? Azért nem tesszük meg sokszor, mert hiányzik az ehhez szükséges bátorság. És ennél sokkal nagyobb dolgokhoz is kell bátorság. Vannak ezek a hétköznapi dolgaink, és még ezeket is elkerüljük sokszor. És akkor ott van ugye, amit mondtam, a mártírok példája, és ott van végül, szerintem ez is egy fontos dolog, hogy mindannyian egyszer szembenézünk a halállal. Gyakorlatilag már most. Hát tudjuk, hogy egyszer eljön a vég. Egyszer meg kell halnunk, ha csak Krisztus vissza nem jön. Ugye bárcsak jönne vissza. De ezt is vajon ki tudjuk-e mondani, hogy bárcsak jönne vissza, vagy jó lenne, ha most visszajönne Krisztus. De ha nem jön addig vissza, akkor mindannyian szembenézünk a halállal. Na és most gondoljunk a mártírokra. És ez valóság, ez nem csak a Quo Vadisban szerepel, hanem ez megtörtént, hogy ezekre az emberekre oroszlánokat engedtek, és énekeltek. Micsoda bátorság, micsoda tanúságtevés. De mi ennek a forrása, és ez a második pont. Miből táplálkozik? Miből táplálkozik az a megvallás, hogy inkább Istennek engedelmeskedek, és nem embernek? És itt hagyj idézzem azt a verset, amit fölolvastam, amit Péter mond ebbe a mini prédikációban. Azt mondja, figyeljünk, mennyire bátor. Ott áll a nagy tanácssal szemben. Nem kerte. Azt mondja, a mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet, és mint szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, aki engedelmeskedik neki. Tanúskodnak, bátrak, és rögtön a Szentlélekre hivatkozik. A Szentlélekre. De másról szeretnék most itt beszélni, erre a két szóról. Két szó szerepel itt, a fejedelem és a szabadító. Ha azt mondom, hogy Jézus szabadító, azt tudjátok. Ő szabadított meg minket a sátántól, ő szabadított meg minket a bűneinktől, ő szabadított meg minket a kárhozattól, örök életet adott. De van itt egy szó, egy nagyon érdekes szó, és ez a fejedelem, hogy ő fejedelem. Engedjetek meg egy görög szót, de nem azért, mert itt a tudásommal akarok, nem tudom, hetvenkedni. Mindenki utána tud nézni, tehát ez nem egy nagy dolog, ez az archégosz szó, archégosz. És ez csak négyszer fordul elő a Bibliában, és mindig Jézus Krisztusra vonatkozóan. Kétszer az apostolok cselekedeteiben, kétszer a zsidó levélben. A zsidó levél úgy beszél róla, hogy Jézus az üdvösségünk fejedelme. Ezt lehetne úgy fordítani, hogy kapitánya, vezére, fejedelme. És a szó a következőt jelenti, aki előttünk jár, aki példát mutat valamiben, aki a legfőbb vezető, aki kikövezi előttünk az utat, aki megy előre tényleg, mint egy vezér, akit követnünk kell. És gondoljatok bele, hogy az Új Szövetség könyvei a görög-római kultúrkörben születtek meg. A görög-római kultúrkörben. És ennek a szónak, ennek, hogy archégosz, fejedelem, egy jól ismert konnotációja volt. A héroszokra alkalmazták sokszor. Héroszok, azt mondom nektek, antik mondákba, Achilleus, Odysseus, Hektor, ismeritek. Héroszok, akik valami irgalmatlan nagy erőre, valami isteni erőre voltak képesek. És ugyanezt a szót alkalmazták, és milyen érdekes, hogy Jézusra is. Ő a legfőbb vezető, ő a legfőbb vezető, a legnagyobb hérosz, a legnagyobb hős. Tehát a keresztények ezt a római görög kultúrkörből származó szót fogják, és így ráaggatják Jézusra. Remélem értjük. Ő a legfőbb hős. És ezt bizonyos értelemben meg tudjuk érteni. Gondoljatok a szuperhős filmekre. Ma a szuperhős filmekkel lehet a legtöbbet keresni. Gondoljatok bele. Hát tényleg, tehát azokra megy el az ember a legtöbbször. Én szeretem, nem tudom, hogy ti szeretitek-e. Élünk, halunk értük. Mert ők mások, mint mi. Mert ők bevállalják. És valahol mindannyian ilyenek szeretnénk lenni. Mai nyelvezettel megfogalmazva, vagy mai kultúrkörben elmagyarázni mondjuk egy gyereknek, azt lehetne mondani, mert ez félreérthető, hogy Jézus a legnagyobb szuperhős. Mindenki fölött áll, ő a legerősebb. És a korai keresztények is így fejezték ki, hogy igen, ő a legnagyobb hérosz. És Jézus olyan, mint egy szuperhős, bizonyos értelemben igen. Hát gondoljatok bele, legyőzte a sátánt. Valami hatalmas dolgot vitt véghez, ugye? Vállalta a harcot vele? Vállalta. Egy kemény ember volt, aki mert szembeállni a fennálló renddel, szembeszállni velük? Igen, bátor volt, nem is kérdés. Feláldozta Jézus magát másokért? Igen, Jézus feláldozta magát másokért. Jézus azt mondja, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És pár évvel láttam egy rajzot, hogy a szuperhősök, különböző Amerika kapitány, nem tudom, vasember, meg pókember, nem tudom, ülnek körbe Jézus lábainál, Jézus tanítja őket, legalábbis ilyen a szituáció, amit ábrázol a kép, és kérdezik őt ezek a szuperhősök, hogy ezt hogy csináltad? Ez még nekik is sok. Valami hatalom, valami óriási hatalom. És igen, ők is valahogy így azonosították be az antik világban. Jézus egyrészt nagyon hasonló, mint a mi szuperhőseink, de Jézus másrészt viszont nagyon különböző. Teljesen más. Hiszen gondoljatok bele, hogy, és most mindig a szónál vagyunk, hogy fejedelem, hogy mi teszi a szuperhősöket nagyja, a fiktív szuperhősöket. Az erejük, az ember feletti szupererő. Mindannyian vágyunk rá. De általában ezekben a történetekben az van, hogy van a normális manhattani, vagy bronxi, vagy nem tudom, hogy honnan származnak, kisfiú, vagy egyszerű ember, és valamilyen furcsa kísérlet folytán, vagy mert megcsipi egy pók, vagy egyebek, valami hihetetlen szupererőt kap, és szuperhőssé válik. De Jézus nem egy szimpla ember volt, aki szuperhőssé vált, hanem Jézus eleve így indult. Hát Jézusról olvassuk azt, hogy ő általa is ránézve teremtetett minden. Tehát Jézus a minden, a kozmikus erő, a kozmikus hatalom. Neki van a legnagyobb hatalma, ami csak létezik. Ő az eredője mindennek. A legnagyobb, a legerősebb és a leghatalmasabb. Ő Jézus. De ő, és ez itt a csavar, nem úgy, mint a szuperhősök, hogy kimennek és megküzdenek, és legyakják, és a végén valahogy győznek, és még nagyobb az erejük, nem. Jézus, aki a legnagyobb erővel rendelkezett és a leghatalmasabb szuperhős volt, ő emberré vált, kiszolgáltatottá vált, egy megvetett valakivé vált, halandóvá. Testté lett, szenvedett, keresztre fölszegezték, tehát ez egy nyomorult halál. Gondoljunk bele, ez azért más, mint egy régi hérosz, egy antik hérosz, vagy egy mai szuperhős. Ő megalázkodik. Ő engedi, hogy visszaéljenek vele. Ő valóban feláldozza magát azokért, akik hozzátartoznak. Ezt a hőst le lehet tiporni. De valójában mégis a legnagyobb hősiességről beszélünk, ami csak létezik. És ez mindenki számára értékes példa lehet. És itt jön a kisember idézőjelben hősiessége, a mindennapunk hősiessége, hogy ezt a példát igenis követhetjük. Lehetünk hősök, Ilyen értelemben. Nem kell, hogy megcsípjen minket valami. Nem kell, hogy valami furcsa kísérletbe belekeveredjünk. Ilyen hősök lehetünk. De mi ennek a forrása? Mi ennek a forrása ennek a bátorságnak? Ugye a Péter kihallgatása végén a következőket mondja, és gyakorlatilag ez egy kulcsszó, mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek. A tanúságtevés. Ugye mi erre kaptunk elhívást keresztényként, hogy tanúságot tegyünk. Ez egy dinamikus lét. Tehát mi nem arra kaptunk elhívást, hogy megtérjünk, és utána ledokkoljunk a templomba. Tehát, hogy elhívást kaptunk, és akkor piff. Eljutottunk a templomig, és akkor ott így jó. Hanem arra kaptunk elhívást, az egyház erre kapott elhívást, hogy mozgásba legyen. Tehát az egyház, tehát az egész evangélium, az egész váltsághalál az nem arról szól, hogy legyen egyház, hanem azért van egyház, hogy tanúságot tegyen erről az egészről. Tehát mi azért vagyunk itt, hogy ide bejöve kirajzunk, és oda menjünk mindenkihez. Erre kaptunk elhívást. Tanúskodni. Tanúskodni, és ez egy nagyon mély értelmű szó. A zsidó levél 12. fejezete világítja meg ennek az értelmét. Itt szerepel a már említett szó, ez a fejedelem, hogy ő fejedelem lett. Azt mondja a zsidó levél szerzője. Figyeljünk. Nézzünk fel Jézusra. Károli csak annyit mond, szerintem ez is nagyon kifejező, hogy nézzünk rá. Nézzünk rá a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Nézzünk Jézusra. Ez most lehet, hogy így közhelyesen hangzik, de ez a bátorság forrása. Nézzünk rá. Két mód van a bátorságra, és ezzel szeretném befejezni. Az egyik a világ receptje. Ez mi? Ha félsz valamitől, önsegítő könyvek ezrei szólnak erről, akkor mondogass magadnak, hogy meg tudom csinálni. Meg tudom csinálni. Képes vagyok rá. Azt mondják, fókuszálj magadra. Fókuszálj a rejtett erőtartalékaidra. És menj előre. Csináljuk, menni fog, gyerünk. Törj előre, és kész. Tehát a bátorság ebben az értelemben az, mondjuk egy nagyon nehéz feladattal állt szemben, vagy egy nagyon nehéz helyzetben vagy, hogy egyszerűen félretolod a félelmeidet. Félretolod, azt mondod, nem is félek, nem is foglalkozom vele. Nem is foglalkozom a következményekkel, csak megyek előre. De Jézus ezt csinálta? Jézus ezt csinálta a Getsemáné kertbe? Azt mondta, hogy na gyere, jöjj ide te pohár, gyere ide, hagy iszlak ki, gyorsan, gyerünk, vége, letolom az egészet, és megyek előre. Azt mondta, hogy győzni fogok akkor is. Gyerünk! Jézus nem ezt mondta. Jézus elűzte a félelmét? Jézus nem üzte el a félelmét. Jézus félt. Tehát itt a legnagyobb hatalomról beszélünk. A legnagyobb erőről. És Jézus félt. És nem menekül a félelmétől. Azt mondja Jézus, szomorú az én lelkem, mint halálig. Azt mondta, nem akarja kiinni a poharat, de úgy legyen, ahogy az atya akarja. Ugye, hogy más a világ által sugalt bátorság, hogy pumpáld fel magad, aztán gyerünk? Jézus nem magára nézett, és Jézusnak mi adott erőt? És most jön az egésznek a kulcsa. Jézus valakik örömére nézett, de nem a saját isteni örömére. Gondoljatok bele, a Szent Háromságon belül egy gyönyörű kapcsolat van. Az a teljes, az a legnagyobb öröm, Szent Háromság Isten. És ő azt abból lép ki bizonyos értelemben. Ő a mi örömünkre néz, a mi megváltásunkra néz. A mi megváltásunk öröme adott neki erőt. Értsétek jól. Ez a cél. Tehát azt akarom kifejezni, hogy Jézus ránk gondol. És ezt teszi őt bátorrá. A cél, hogy végre kell hajtania ezt az egészet. A cél. És most lépjünk tovább egyel, és mi ad nekünk bátorságot? Hát a Szentlélek ezt pecsételi meg. Ezt, hogy Isten munkájára nézzünk, amit elvégzett. És ezért mondja azt a zsidó levél, hogy függeszd a tekinteted Jézusra, hogy mit tett meg érted. Csak őt nézd. Azt nézd, hogy ő bátor volt érted, hogy életed legyen. És ez fog bátorrá tenni érted is. Értitek? Ez a Szentlélek tanúságtevő ereje. Ebből táplálkozzon a bátorságod. Ő értünk szenvedett, hogy életünk legyen, és mi érte szenvedünk. És ez örömet ad, ez a furcsa, hogy ez örömet ad. Hát mit olvasunk az apostolokról? Gondoljatok bele, hogy az, hogy valakit megostoroznak, 40 botütés vagy 40 ostorcsapás, levetköztetnek mesztelenre, és nem tudom hány ember előtt megostoroznak. Ez egy iszonyú megalázó dolog. Tehát nem csak megdorgálnak egy picit, hogy na menj, ez egy megalázó, fájdalmas dolog. És azt olvassuk ennek ellenére, ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. Na és akkor most kérdezzünk rá végezetül, hogy hol van ez a bátorság az egyházból. Ha nincs meg, akkor miért nincs meg? Kérjük-e a Szentlélek erejét, hogy tegyen minket tanúságtevővé, így bátorrá, ahogy ő bátor volt. Úgyhogy azzal szeretném zárni, hogy egyszerűen gondolj arra, hogy mit tett meg érted. Kérdjed a Szentlélek erejét, hogy ezt elpecsételje benned. Ne pumpáld fel magad, és ne azt mondd, hogy nem félek, és megyek előre, hanem azt, hogy igenis félek. Igenis van rossz helyzet, ami kellemetlen. Ezeket nem kell lehazudni, ezek úgyis ott vannak. De gondoljunk arra is, ez adjon erőt, hogy ő ennek ellenére vállalta, értünk a szenvedést, és vállalta a halált. És így nézzél szembe emberekkel, így nézzél szembe krízis helyzetekkel, és így nézzél szembe, ami kikerülhetetlen, a halállal. Ő bátor volt érted, hogy életed legyen, merítsünk erőt ebből, és legyünk mi is tanúságtevők és bátrak. Ámen. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható atyánk, a Jézus Krisztusért. Köszönjük azt, hogy a te tökéletes igéd egy tükör számunkra. Köszönjük azt, hogy megláthatjuk benne magunkat olyanoknak, amilyenek vagyunk. Ugyanakkor köszönjük Istenünk azt, hogy ha bár bűnösként születtünk, romlottak vagyunk, olyan szenvedélyek és olyan indulatok és olyan harag van bennünk sokszor, amire nem lennénk büszkék, még hívőként sem. De mi mégis a te fiadról neveztetünk keresztényeknek, és mi úgy nézhetünk a tükörbe, hogy bár látjuk a saját romlottságunkat, mégis látjuk saját megigazultságunkat is, amelyet értet kaptunk, amelyet Jézus Krisztus áldozatáért tulajdonítasz nekünk. Köszönjük neked, mindenható atyánk, hogy úgy nézel ránk Krisztus áldozatáért, mint igazakra. Köszönjük neked, hogy szenteknek nevezel minket. Köszönjük neked azt, hogy kiválasztottál minket az idők előtt. Köszönjük azt, hogy az egyházad részévé tettél. És köszönjük azt, mindenható atyánk, hogy feladatot adtál nekünk. Kérjük a te szent lelkedet, hogy ismerjük fel a feladatunkat. Minden egyes keresztény, minden egyes testvér, aki itt ül, hogy mire kaptunk elhívást. Kérünk Istenünk, hogy a szent lelket pecsételje meg bennünk azt, hogy mi a tanúság tevésre kaptunk elhívást. Hogy elmondjuk mindenkinek azt, amit tőled kaptunk, ingyen és kegyelemből, ajándékként. És kérünk Istenünk, és ehhez is kérjük a te szent lelked erejét, hogy ezért dicsőítsünk és magasztaljunk örökkön örökké. Mindenki előtt. Ezt kérjük tőled, Istenünk. Ezért kérjük a te szent lelkedet. Újra és újra és újra. Áraszt ki ránk, és legyünk bátrak. Kérünk, Istenünk, hogy nézzünk Krisztusra, a te fiadra, ki félelmek közepette, de vállalta a szenvedés bátran azért, hogy nekünk örömünk legyen. Kérünk, Istenünk, hogy a szent lelked indítson arra, hogy hálából mi is vállaljuk a tanúságtevést érte. Ezt kérjük most, Istenünk, kérjük azt, hogy ide a gyülekezetbe járó tagok, a testvérek, az egyház tagjai megérezzék ezt a Szentlélek elpecsételje bennük, és innen feltöltekezve menjenek ki, tegyenek róla tanúságot, és gyarapítsák a te egyházadat. Kérünk, hogy ez változtassa meg a környékben élők életét, kérjük, hogy ez villanyozza fel a magyar kereszténységet, és kérünk, hogy szépen lassan így alakuljon át az egész környezetünk. És így imádkozunk Istenünk a mi református egyházunkért, így imádkozunk minden más keresztény felekezetért, közösségért és gyülekezetért ebben az országban és a világban, és így imádkozunk Magyarországért. Ezt kérjük tőled, Istenünk, mindenható atyánk a Jézus Krisztusért. Amen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.